Portré. Életutak a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit. Kohut Zoltán vagyok. Heti Portré műsorunkat hallják, aminek vendége ezúttal egy vállalkozó. Azt mondhatom, talán megerőlegezhetem, hogy Halas egyik legsikeresebb vállalkozója, Juhász Tibor, a Fiat KB Auto Team Kiskunhalas vezetője.
Üdvözlöm én is a Halas Rádió hallgatóit.
Tibor, igaz, hogy a karriered Simpson motorozása, Babetta motorozással kezdődött? Ez beszélik
máig. Babettám nem volt, Simpsonom az több is, igen, de én azért nem oda kötném a kezdeteket.
Ha nem, hova?
Kezdetet talán 1989-hez, amikor barátommal úgy döntöttünk, hogy használt autókereskedést nyitunk Kiskunhalason. Akkor még a hagyományoktól eltérően egy nagy használt autókereskedést, és ahhoz vásároltunk meg egy mocsaras területet az 53-as főút mellett. Én azt gondolom, hogy a szakmai munkám ott kezdődött, a karriernek nem is feltétlenül nevezném.
Ez a, amiből később az autóaréna lett?
Igen,
ez a mocsaras terület?
Ugyan? Igen, ebből lett a későbbiekben az Opel márka kereskedés Kiskunhalason.
De azért mesélj kérem egy szót erről. Nekem ez olyan érdekesnek, és megmondom őszintén, hogy egy később sikeres váló karrier szempontjából még különösen érdekesnek tűnik, hogy azzal indul, hogy valaki szereti a kis motorokat, utána elkezd érdeklődni a használt autók iránt, meglátja benne az üzletet, na de ebből még azért nem lesz siker, sok fiatal kölök, hogyha megengedett, kezdi így.
Természetesen biztos, hogy ez a fajta műszaki vonzódás ez azért visszavezethető egészen a motoros korszakra. Nagyon diplomatikus vagy, Zoli, próbáltad azt körülírni, gondolom, hogy nem voltam annyira jó gyerek, valóban nem voltam egy túl jó gyerek, de azért annyira sem. Igen, onnan indulhatott ez a fajta műszaki érdeklődés, de meg kell, hogy mondjam, hogy 1988-ban szereltem a katonaságtól, ott már a rendszerváltás előszele érződött. Már akkor, mint fiatal ember, elkezdtem keresni azokat a lehetőségeket, ahol akkor még magánszférában esetleg lehet érvényesülni. Ennek lett az egyik következménye. Meg kell, hogy mondjam, hogy talán a maga az autókereskedés az inkább onnan jött, hogy azt láttam, hogy az a két kis használt autókereskedés, és itt említeném Kovács Garcsi bácsit, illetve Grész Pistát, akik háznál árulták az autóikat, hogy elég jó forgalmat bonyolítanak, gondoltuk, hogy ezt nagyba csináljuk, akkor még nagyobb lesz a forgalom, illetőleg egy aranyos kis anekdótát azért ezzel kapcsolatban. Kovács Karcsi bácsit bíztam meg abban az időben, még mielőtt ezt eldöntöttem volna, hogy az akkori S100-as Skodámat értékesítse. Karcsi bácsitól egyébként a mai napig lehet tanulni a szakmát. Nagyon komoly pénzt keresett ezen az autón, némi rafinériával, és akkor úgy elgondolkodtam rajta, hogy hát ez lehet így csinálni, és egy akkor 25 ezer forintos autón lehet 7 ezer forintot keresni, az azért nem túl rossz összeg.
Az akkor nagy pénz volt, egy fizetés.
Igen, akkor az egy, hát akkor egy jó havi egy fizetés, volt. Úgyhogy ha őszinte akarok lenni, inkább a profit oldaláról indult ez a kérdés, mint a műszaki megközelítésben.
Szóval föl sem merült benned, hogyha jól értem azt, hogy ugye akkor jöttünk az állami gondoskodás korszakából, a Kádár korszakból, és mentünk a demokratikus kapitalista, piac kapitalista korszak felé, föl sem merült benned, hogy alkalmazott légy valahol, hanem egyből ez, hogy akkor egy magánvállalkozást alapíts.
Talán ez egy ilyen szempontból egy érdekes dolog volt, de egészen 12-13 éves koromtól mindig kerestem azokat a pici lehetőségeket, amivel esetleg egy kis pénzt lehetett keresni. Meg hogy valljam, hogy otthon azért nem feltétlenül ezt láttam, jól éltünk, de a szüleim abszolút semmifajta ilyen kereskedői vénával nem rendelkeztek, viszont én valahonnan ezt kaptam, elévültek ezek a dolgok, tehát beszélhetek arról, hogy még akkor az időben a Boniem lemezekkel, különböző zenemásolásokkal próbáltunk egy kis pénzt keresni tizenévesen.
Mégis ha tippelned kéne, akkor mire tippelnél? Honnan van benned ez a vállalkozói, kereskedői vonal, vagy tehetség?
Hát, hogy tehetség van, azt nem tudom megmondani.
Ilyenek azt bizonyítják,
így
nem?
47 évesen talán inkább tapasztalatról már tudok beszélni. A tehetség nem tudom megítélni, de nem tudom megmondani, a családunkra alapvetően nem jellemző.
Jó, most akkor egy pár perc zene következik, és akkor azzal folytatjuk Juhász Tiborral, hogy vajon ő hogyan érzi, hogyan tud egy profitra, pénzügyi folyamatokra, sikerre fókuszált vállalkozó egyben szociálisan is érzékeny maradni.
Portré. Életutak a Halas Rádióban.
Köszöntöm újra a hallgatókat, a Halas Rádió portré rovatát hallják. Benne Kohut Zoltánt és Juhász Tibort, a Fiat KB Autoteam Kiskunhalas ügyvezető igazgatóját. Szóval ott tartottunk, hogy bár a családban ez nem volt jellemző, ez a kereskedői, ez a vállalkozói véna, te ebbe belefogtál, már 10 éves korodban tudtad, hogy valami ilyennel akarsz foglalkozni, szeretnél jól sok pénzt keresni. Még a kezdetekről kérem, annyit mondj azért, hogy mondjuk ugye a professzionális korszak az mikor kezdődött. Ugye beszéltünk arról, hogy egyszer csak észrevettétek, hogy itt a használt autó kereskedésben van egy lehetőség, ha jól tudom, nyugatra jártatok, nagyon sokat Olaszországban, Németországban használt autókért, ezeket elkezdtétek behozni, és ahogy mondtad, egy mocsaras területen az 53-as mellett létesült az első vállalkozás, amiből aztán később kinőtt az Opel Auto Arena. Ez azért elég nagy váltás, tehát mondjuk egy kisebb üvegpalotát fölhúzni és járni nyugatot egy-két használt autóért, ez azért nagyon más. Ez az ugrás, ez a váltás, ez hogyan történt?
Hát a professzionális korszak, meg kell, hogy mondjam, hogy a sokat szidott multiktól azért nagyon sokat lehet tanulni. A profizmust már az Opel-es, majd a fiatas időszakban lehetett megtanulni. Valóban a 90-es évek elején elég sokat jártunk, főként Olaszországba, illetve Németországba használt autókat hoztunk be, amire akkor nagy volt a kereslet, illetőleg most megint nagy a kereslet ezekre. Nyugat-Európát járva láttuk a gyönyörű szalonokat, a csillogást, pillogást, és azt gondoltuk, hogy ez az előrelépés. Erre vágytunk, ez volt az álmunk, hogy mi is majd egyszer egy ilyet építsünk, egy ilyenbe dolgozhassunk. Akkor csak a szép oldalát láttuk, az árnyoldalait még nem, amit azóta bőséggel megtanultunk. 93-ban adódott egy lehetőség, amikor már azért volt mögöttünk egy 3 éves használt autói múlt, egy 3 éves használt autós tapasztalat, amit meg kell, hogy mondjak, hogy a mai napig nagyon jó iskolának tartok, és az alapjának, a szakmai tudásunknak.
Ezt úgy érted, hogy kellett a ma túléléséhez, vagy a mai sikerekhez kellett az, hogy megtapasztaljátok azt, hogy milyen mondjuk kint éjszakázni egy használt kocsiért, vagy fázni, járni a piacokat, ez mind kellett ahhoz, hogy ma túléljen egy ilyen vállalkozás?
Én azt gondolom, hogy az autók inkább, és nem a kint éjszakázások volt belőle, de inkább az autók ismerete, a piac ismerete, más kereskedői kultúrák megismerése, tanulása, inkább talán ezek. De egy kicsit ugorva és a kérdésedre válaszolva, 2007-ben Magyarországon 1200 márka kereskedés működött, ma jelenleg 450, ami megüzemel. Ha végignézem ennek a 450 kereskedésnek körülbelül a 250 tulajdonosát, akkor azt tudom mondani, hogy szinte csak olyanok maradtak, akik valamilyen alapoktól indultak el. Tehát nem pénzügyi befektetőként szálltak be ebbe az üzletbe, nem egy más területről fektettek ebben is. Javarészt kizárólagosan, de javarészt olyanok, akik valamikor autószerelők voltak. Említem itt sírtán egy név jut eszembe, Gablini Gábor, aki a gépjármű márka kereskedő korszakos szövetségének az elnöke, aki a fővárosi Hafitnál kezdett autószerelőként, és onnan nőtt ki. Mai napig, és ebben a nehéz időszakban ők is a műszakból, a szervizből tartják fenn magukat. Én azt gondolom, és sorolhatnám a neveket, ezek a tapasztalatok kellettek ahhoz, és kellenek, főleg ezek között, a körülmények között, hogy talpon tudjanak maradni. Igen.
Megfogalmazható egy olyan forté, amin mindez múlik? Beszéljünk magyarul, hogy lehet egy gyengébb minőségű autót jól eladni, magyarán egy kicsit keresni a vevőn, a tapasztalatlan vevőn, vagy inkább előzőleg kell tudni, hogy melyik autóból lehet esetleg egy kis szereléssel jól értékesíthető autót csinálni. Tehát van egy olyan forté, amit ez a túlélő egyharmad, mert gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy egyharmad érte túl a válságot, amit ez az egyharmad tud, és publikus?
Nem fortéjokról beszélnék. Én azt gondolom, hogy a megmaradt márkakereskedések azért tudtak megmaradni, mert az ügyfeleik bíznak bennük, már pedig fortéjokkal elveszítették az ügyfélkörüket, és az jellemző volt a bezárt kereskedésekre. Nem fortéjokról beszélnék, én két dologról. Az egyik, azok a kereskedések, akik megfelelő pénzügyi ismeretekkel rendelkeztek ahhoz, hogy átlássák a vállalkozásuk működését, és ezt megfelelően tudják racionalizálni. Illetőleg nem hitelezték túl magukat a szép időszakokban. De én ettől sokkal fontosabbnak tartom azt, és itt emelném ki ismét, hogy ki honnan indult. Azok, akik a későbbiekben inkább pénzügyi befektetőként vagy más területről lovagoltak, át erre a területre nem volt meg, és nincs meg az a szakmai alázat, mint azokban, akik az alapoktól indultak. És én azt gondolom, hogy most itt még egyszer kiemelném az alázat szót, nagyon fontos szerepe van most per pillanat a túlélésben.
Nagy meglepődéssel hallom ezt a fogalmat. Tényleg sok helyen eszembe jutna a szakmai alázat, de mondjuk a használt autókereskedésben vagy az autójavításban ott nem. Ez fejest ki kérem. Tehát hol érvényesül például ebben a szakmában az alázat? A vevővel szemben, vagy a szakmai továbbképzéssel szemben, vagy hol?
Mindenféle szempontból. Ha a szakmai továbbképzést nézzük, akkor azt tudom mondani, hogy még ezekben a tényleg kritikusan nehéz időkben is mi is nagyon jelentős összegeket, tehát több millió forint az, amit költünk arra, hogy a kollégáinkat képezzük. Itt említhetem azokat a kereskedéseket, akik nem erre törekedtek, arra törekedtek, hogy gyorsan, csúnya szóval lerabolni a piacot. Ez is egyfajta alázat. Egyfajta alázat azt gondolom az, amikor kiemelten próbálunk gondoskodni az ügyfeleinkről, akár a vételek során. Figyelembe vesszük azt, hogy őket is sújtja ez a jelenlegi helyzet, és nem az a célunk, hogy extra profitokat érjünk el, hanem hogy megbecsüljük, megtiszteljük azzal, hogy átérezzük azt, hogy ő is nehéz helyzetben van. Tehát inkább, és itt kiemelném, hogy az elmúlt 5 évben nem a piac visszaesésével arányosan, attól még nagyobb mértékben csökkentek az árések, a profitok, jellemzően azok a balkereskedésekbe, akik azt a talán nem túl kis ügyfélbázist, akit össze tudtak gyűjteni az előző 10-15, vagy ilyen esetben, mi esetünkben 17 évben, azokról ilyen módon is gondoskodnak.
Még egy pár percünk van a következő zeneszámig, de ezelőtt mindenképpen meg szeretném kérdezni, ugye az Arénáról beszéltünk, az Auto Arénáról, ami Opel néven indult el, sőt, aztán még ma is kint van ennek a német márkának a logója, de aztán te átnyergetél a Fiathoz. Ez egy jobb ajánlat volt, vagy egy szakmai csibészség, vagy egy szakmai kihívás inkább, vagy egyszerűen láttad, hogy az Opelban már nincs fantázia, a Fiatban viszont van. Ez miről szólt?
Ez szintén egy érdekes dolog. Nincsen már kint sajnos az Opel embléma. Én örülnék a legjobban, hogyha kint lenne, több okból is. Egyrészt konkurencia nélkül maradtunk szinte a városban, ami egyébként nem jó, nincs húzóerő. A másik, hogy attól még az én gyerekem, a mi gyerekünk, és ez egy fájdalmas, amikor 89-től valamit felépítettünk, ha már én 17 éve nem is vagyok ott, én mindig úgy tudok elmenni, és tudtam amellett a hely mellett elmenni, hogy számomra fontos. Nem öröm számomra, hogy nincsenként az embléma rajta. A váltás az egy érdekes dolog volt, mint ahogy mondtam, 89-ben indultunk ott. 1997-ben kaptam egy felkérést a jelenlegi üzlettársaimtól, akikkel 17 éve dolgozom együtt, hogy ki szeretnék vásárolni a kiskonhasi, igazából egy ilyen csődhelyzetbe került Fiat kereskedést, és olyan régi volt az ismeretségünk, felkértek arra, hogy szakmailag világítsam át, a pénzügyi részét ők megnézik, szakmailag világítsam át a helyet, mi a véleményem. Ezt meg is tettem tényleg egy ilyen baráti szívességből. Ami furcsa volt számomra, hogy ugyanazt a munkát végeztem nap, mint nap az Opelbe, és ennek ellenére az átvilágítás során jöttek új ötletek, jött egy csomó új ötlet, hogy mit lehetne, hogy lehetne megvalósítani. Elgondolkodtam rajta, hogy a napi munkám során, mikor ugyanezt csinálom, miért nem jutottak ezek eszembe, merre mondják a váltani kell szót. Az átvilágítás végén pedig feltettek egy kérdést, hogy ők kivásárolnák egy feltétellel, hogyha vállalnám a vezetését. Kértem egy rövid gondolkodási időt, és elvállaltam kevesebb pénzért, mint amit akkor kerestem az Opelbe.
Pedig viszont, szereted a pénzt, viszont, úgy kezdtük.
Viszont éreztem azt, hogy szükségem van egy újabb kihívásra, váltanom kell.
Akkor most egy pár perc zene, és jövünk vissza azzal, hogy ki is valójában Juhász Tibor.
Portré. Életutak a Halas Rádióban.
Úgy kezdtük a beszélgetést, hogy óvatosan te magad sem cáfolod, hogy rossz gyerekek, rossz kölykök táborában cseperedtél. Én olvastam nemrég egy tanulmányt, ami arról szólt, hogy valóban a rossz gyerekek, a közepes tanulók, a csibészek, ha aztán később egy komoly hivatást választanak, úgymond rendes polgári állást, vállalkozást vezetnek, akkor belülük válnak aztán a legjobb vezetők, mert ők fogják tudni azokat a kommunikációs trükköket, azokat a megoldásokat meglátni, amelyekre szükség van az üzleti életben a túléléshez, magyarán sokkal jobban teljesítenek, mint a csak iskolába járó eminens gyerekek. Te ezzel hogy vagy?
Másodszor emellett ki azért annyira rossz gyerek nem voltam, jó sem. Lehet, hogy van benne egyébként valami, nem mondom, hogy nem tanultam csibészségeket gyerekkoromban, lehet, hogy alkalmazom a mai napig ezeket. Ezen egyébként így nem gondolkodtam el, majd végig fogom gondolni, tanulok mindig tőled, Zoli. Nem ismerem a tanulmányt. de mindenképpen fontos az, hogy legyen egyfajta talpra esettség, egyfajta probléma megoldó készség, és azt gondolom, hogy igen, ezt gyerekkorban lehet megtanulni, és egy ilyen közegben. Ennek ellenére azért valljuk meg őszintén, hogy azok a fiatalok, akik diplomával, több nyelvismerettel, külföldi tanulmányokkal rendelkeznek, ők ma már olyan fajta előnyben vannak tudásba velünk szemben, ami utolérhetetlen, mi már csak a tapasztalatunkra tudunk hagyatkozni velük szemben.
Azt mondod, hogy többet ér a papír, mint a tapasztalat adott helyzetben?
Mind a kettő szükséges.
Mind a kettő szükséges. Amikor a tükörnek nyilatkoztál pár évvel ezelőtt, akkor találkozott nálad ez a két téma, a hivatásbeli siker, illetve a temperamentum, a szenvedély, a lendület, és ezt te ahhoz kötötted, hogy talán ezért is szereted az olasz autókat, az olasz életmódot, az olasz atmoszférát, illetve azt is tudjuk rólad, hogy nem csak a lovasportnak vagy az egyik, ma már azt mondhatjuk talán országos személyisége, de te magad is lovagolsz gyerekkorod óta. Ez egy szerves egész? Te ilyennek ismered magad, akit nem csak a pénz érdekel, hanem a siker, a lendület, a temperamentum? Ugye a ló is szimbolizálja bizonyos fokig ezt.
Azt gondolom, hogy temperamentum mindenképpen talán van bennem. Bár azért fogy, tehát az évekkel fogy. Én inkább ezt úgy nevezném, hogy jellemzően sok esetben elaprózom már magam, hogy elég nyitott ember vagyok, sok minden érdekel. Egyrésztről, másrésztről pedig talán egy gondolatot megvisz az autós szakmához. Ezt a társaságot 17 éve vezetem, és beszéltem arról, hogy miért történt a váltás az Opelről a Fiatra. Ezt egyszerűen azt éreztem, hogy szükségem van az új lendülethez. Ezekben próbálok egy kicsit megújulni. Tehát 17 évig nagyon nehéz ugyanabban a székben ülni, és ugyanazt a vállalkozást vezetni, úgy, hogy nem szűkül be a látóköre egy vezetőnek. Én ezekben az egyéb dolgokban próbálok megújulni, de valóban nem is nagyon tudok nemet mondani. Az olasz autók közel állnak hozzám, a Fiat, az Alfa Romeo különösen. Biztos, hogy van egyfajta ilyen azonosulás a kettőben, de inkább azt gondolom, és azt vallom, hogy a nyitottság, és erre törekszem is. Törekszem arra, hogy ne egy szakbarbár legyek, hanem ha esetleg kevesebb energiát is fordítok az adott területekre, nem feltétlen a vérprofi akarok mindenben lenni, hanem inkább sokoldalú. Ezt próbálom egyébként a gyermekeimnél, a gyermeknevelésben is alkalmazni. Ez egy nehéz dolog mindig, hogy egy gyereket hogy neveljünk, egy gyereket nem lehet jól nevelni. A feleségemmel próbáljuk őket inkább nyitottá, inkább sokoldalúvá nevelni, mint nemzetközi szintű sportolót csináljunk belőle egy adott sportágban például. De ez mindig döntés kérdése.
Mi az, ami például a lovakhoz vonz? Úgy tudom, már gyerekkorod óta...
Igazából gyerekkorom óta lovagolok, 10 éves korom óta. Most már ezt azért lovaglásnak nem nevezném, ezt az évi pár alkalmat, amikor van időm lóra ülni. Viszont 92 óta versenybíró vagyok, versenybíróként segítem a hazai diugratósportot, illetőleg versenyrendezőként is rendeztünk iskolasan több remek országos szintű versenyt, illetve nemzetközit. Inkább mint versenybíró vagyok aktív. Igen, a diugrató szakág elnökségében dolgozom egy éve most már. Kaptam egy felkérést sok egyéb feladatom mellé. Egy nagy dilemma volt számomra, mert ahogy mondtam, egyébként is elaprózom magam, inkább túlvállalom jellemzően. Viszont azt éreztem, hogy gyerekkorom óta egy sportágban benne vagyok, szeretem, szívügyem, és még egy ilyen aktív időszakban, amikor tudok hozzátenni pozitív dolgokat, kell elvállalnom, mint esetleg 60 évesen is be lehet ebbe a körbe kerülni. De nem szeretném, és nem szerettem volna azt mondanák, hogy jó, hát itt az öreg, aki csak emlékezik, és meg akarja mondani a tutit, ami már egyébként nem igaz. Igazából talán ez volt a legfőbb oka a döntésemnek.
Mi az, ami nem engedi, hogy nemet mondj egy újabb és újabb felkérésre? Mi az, ami a kihívást megszeretteti veled?
Hát itt bontsuk szét. Több országos szakmai szervezet elnökségében vállaltam munkát, illetve vagyok elnökségi tag, illetőleg a Fiat Kereskedők Országos Szövetsége. Ennek az elnöke vagyok, ez inkább munka. Nagyon fontos a mai világban a kapcsolat, illetve a tűz közelben lenni. Őszinte akarok lenni, ez inkább egy nagy teher. Viszont a vállalkozás életének a szempontjából nagyon fontos dolog. Kollégáim remek munkája nélkül természetesen nem lennénk itt, de kellenek ezek a plusz információk, ezek a plusz lehetőségek, amiket ezekben a szervezetekben, illetve ezekkel a kapcsolatokkal lehet összegyűjteni. A szívügy az a sport, az esetleges támogatások. Beszéltél a pénzről, mondtad, hogy szeretem a pénzt, természetesen igen, jellemzően az emberek szeretik a pénzt, de engem a sikerek sokkal jobban hajtanak, és azt gondolom, hogy ez mindenkire igaz, kell a sikerélmény, az első számú, a pénz az már csak egy következménye, illetőleg ebből tudni kell adni, és érezni kell azt, hogy kiknek van erre szükségük meg.
No, épp ezzel akarom folytatni, akkor most is egy pár perc zene.
Portré. Életutak a Halas Rádióban.
Tehát vissza Juhász Tiborhoz, Kohut Zoltán vagyok, a Halas Rádió Portré műsorának vezetője. Tibor, mennyire evidens egy sikeres vállalkozó számára az, hogy odafigyel, egyáltalán az, hogy észreveszi, hogy mások rászorulnak anyagi támogatásra, pályájuk előmozdítására, valamiféle jó szolgálati segítségre?
Hát én azt gondolom, hogy ez elsősorban szociális érzékenység kérdése is. Én ezt megint ketté bontanám, és azt gondolom, hogy ilyen portré alkalmával jobb, ha őszinték vagyunk. Van, igen, nem kevés szociális érzékenység bennem, de azért van ennek egy üzleti oldala is. Kiemelném egy példának a most évvégén a Sóstócsárdával együtt négy tényleg elkeserítően rossz helyzetben lévő családot támogattunk anyagilag. Még azt sem mondhatom, hogy az én ötletem, mert szintén az egyik Magyarország legnagyobb vállalkozásától tanultam, aki jó pár évvel ezelőtt bevezette, és azt mondta, hogy nem küldök több millió forintért, vagy több 10 millió forintért karácsonyi üdvözlőt a partnereimnek, hanem ezt a pénzt, ezt hasznosabb célra fordítom. Onnan vettük az ötletet, nem mi találtuk ki. És én is azt mondtam, hogy nem küldünk ki 12 000 karácsonyi üdvözlőt, partnereink biztos meg fogják érteni, ezt az összeget inkább olyanra fordítjuk, ami hasznos és segít. Azért mondtam, hogy bontsuk ketté, mert természetesen ennek van egyfajta tagadhatatlan reklámértéke is. De az is tagadhatatlan, hogy ebben azért van nem kevés szociális érzékenység, és azt gondolom, hogy a KB Autóteam nem csak karácsonykor segít, hanem évközben is, bár a lehetőségeink elég szűkek, de jellemzően nem szoktunk és nem tudunk nemet mondani, még akkor sem, ha esetleg kellene nemet mondani.
Te benned honnan fakad ez a szociális érzékenység? Honnan, hogy te magad is egyéni vállalkozóként kezdted, vagy egyéni törekvőként kezdted? Tehát te magad sem úgy kezdted, hogy a szüleid a szóira feneked alá tolták a drága kocsit, a jó életszínvonalat, a nem tudom milyen iskolákat külföldön, stb. Lehet, hogy innen fakad, hogy te magad is a szammár létre elejéről kezdted a pályát, vagy a karriert?
Nem gondolnám, hogy az innen. Véleményem szerint ez inkább a nevelés, ki milyen környezetben nő fel. Nem panaszkodhatom a gyerekkoromra, tényleg mindent megkaptunk a nővéremmel együtt, de nem volt tékozlás sem. Viszont a szüleim hasonlóan nem tudtak elmenni amellett, ha valakinek segíteni kellett. Én azt gondolom, hogy ez inkább innen fakadhat.
A mecénás és szerepvállalás. Gondolok például arra, bocsáss meg, arra nagyon érdekes momentumra, amit szintén a Tükörben meséltél el egy pár évvel ezelőtt, hogy a Juhász Ágiék sokszor kerestek, még ez a kezdetek idején, akkor mindig alkudoztál velük. Akkor egyszer az Ági mondta neked, hogy na csak egyszer gyere el és nézd meg, és hogy akkor is alkudozol, akkor rendben van, és elmentél, megnézted, és azt mondtad, hogy velük többet ígérem, hogy nem alkudozok. Nem csak erre kérdezek konkrétan, de ezt is szeretném, hogyha úgy kommentálnád, hanem a mecénási szerepvállalás benned hol és hogyan fakad?
Bontsuk szét megint csak két felé. Bontsuk szét az üzletre, azaz a reklámértékre, a marketingre, illetőleg arra, hogy valamit fontosnak érzünk. És itt lehetne a KB Autóteam Sport Egyesületet említeni, ami 12 éve működik, és reményeink szerint idén begyűjti a 10. megyei bajnoki címét. Lehetne az Ágiékat említeni, lehetne a lovasportot, lehetne a Vince Attila féle Sziládi RFC-t említeni. Üzlet, illetőleg jótékonyság is. Az Ágiék története nem teljesen így volt, de a lényege az a következő. Valóban mindig alkudoztam, őszinte egyek annyira nem is érdekelt az egész dolog, de segítettem nekik. Tehát volt egy segítség, de ott mérlegeltem mindig, hogy mi a reklámértéke. Majd valóban elmentem több mint 10 évvel ezelőtt egy táncgálára, és azt láttam, hogy ebben egy iszonyatos munka van. Nagyon profi, és nagyon komoly munka van benne. És utána mondtam azt az Áginak, és nem ő mondta, hogy majd akkor nem alkudozol, én mondtam ki azt, hogy Ági, ez egy annyira profi dolog, hogy szégyellem magam, hogy én ezen alkudoztam. Tény, aztán a válság azt hozta, mivel a mai napig a táncgála támogatói között vagyunk, azt hozta, ha alkudozni, nem is alkudozok, de azért elmondom minden évben most az Ágénak, hogy azért mi is szegények vagyunk, nekünk is rosszul megy, tehát ezt az összeget próbáljuk úgy megközelíteni. talán ugyanez a Szilágyi RFC, akit tavaly ősszel kezdtünk el támogatni. Nem volt igazán rálátásom. Vince Attilát régóta ismertem, a munkáját nagyon, nagyon sok jót hallottam. És a fiam révén elmentem egy pár edzésre, egy-két mérkőzésre. És azt láttam, hogy ez valami nagyon komoly dolog. Nagyon komoly dolog 160 gyereket tanítani futballozni, és az Attila nem csak futballozni tanítja őket, ő neveli is őket. Azt láttam, hogy egy olyan atmoszféra van, egy olyan csapat szellemre tanítja őket, és nem csak Attila, hanem a segítői és az egész Szilágyi RFC vezetése, ahogy ez működik, hogy ez példaértékű. És onnantól kezdve már nem a reklámérték kérdése, ami persze megvan, és számolunk vele. De az egy olyan célra, ami csak tisztelni lehet.
Köszönöm szépen a beszélgetést, megmondom őszintén, én polgárként is és újságíróként is örülök annak, hogy egy ilyen cég és egy ilyen személy tevékenykedik a városunkban.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Hallgatóinak pedig köszönöm a figyelmet.
Portré. Életutak a Halas Rádióban.